60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm a hallgatókat. A mai adás szerkesztője Ámen Zsóka vagyok. Július hónapunk a latinból átvéve Julius Cézárnak köszönheti nevét, ahogyan a császárság szavunk is. De ősi magyar neve ennek a hónapnak az áldás hava volt, a régiek bizonyára a gabona betakarítására, a bőséges termésre értették. A 18. századi nyelvújítók is erre gondoltak, amikor ennek a hónapnak a kalászonos nevet adták volna. De az áldás szó most nem igazán illik erre az időre. A hetek óta tartó rendkívüli forróság mindannyiunknak egészségi környezet és egyéb gondokat okoz. Szomjaznak az élőlények, a kertek, a parkok és az emberek hűvösseire húzódnak. Ilyen körülmények között a szerkesztő sem tehet mást. A hűvös szobába leül a gép mellé, fülire teszi a fejhallgatót, és az egymást követő hangfelvételekbe merülve perceken belül elfelejti a kinti nehéz körülményeket. Remélem, a kedves hallgatóval is ez történik, miközben a következő összeállítást hallgatja. Örömmel adunk hírt egy különleges versenyről, amit a világon elsőként Magyarországon rendeztek, de a kezdeményezést világméretű érdeklődés kísérte, a felnőttek és gyermekek körében is. Ezt követően egy nosztalgia műhelybe látogatunk, amely nevében visszautal egy évszázadokkal ezelőtti írásgyakorlatra és helyre. A harmadik felvételen egy beszélgetést hallanak az előző adás szereplőivel. Mi szükséges ahhoz, hogy jól működjön egy művészeti kisközösség? Ezután szót kap egy nyugdíjas, de ma is aktívan cselekvő tanárnő. Egy kicsit visszazökkentve bennünket iskolai gondjainkhoz. De azért ne álljanak fel. Utolsó interjúnk nem csak egy érdekes könyvről szól, hanem kirándulásra is hív bennünket. A hűvösebb hegyekbe, tőlünk nem is olyan messze. Remélem felkeltettem érdeklődésüket mai magazinunk tartalmával. Hallgassák a műsort nyitott szívvel, érdeklődéssel, ahogyan a szerkesztő is tette.
Mindennapi életben nem igen esett szó, vagy nem nagyon hallottuk, hogy milyen különleges rendezvény volt Magyarországon június közepén. Nevezetesen az első szam világbajnokság, ami a repülőmoderezésről szól, de hogy mennyiben, ezt mindjárt el fogja mesélni nekünk dr. Bognár Géza, aki a Magyar Modellező Szövetség elnökségi tagja, és részese volt ennek a világbajnokság szervezésnek.
Tehát a SAM, ahogy magyarul szoktuk mondani a SAM, ez a Society of Antique Modellers, az antik modellezők társasága, ami Amerikában alakult, mint egy 30 évvel ezelőtt, sőt, még régebben csak a nagyon népszerű szakágai emberek kb. 30 évvel honosodtak ott meg, és terjedtek el Európába. A világon körülbelül 20 ország csatlakozott ehhez a mozgalomhoz, és ez a SAM szervezet szervez helyi versenyeket és világversenyeket. Ennek a szervezetnek volt egy szabályzata, amit szigorúan csak Amerikában használtak, és volt egy másik szabályzat, ami az előző szabályozáson alapult, de mégis ez terjedte le Európában. Tehát ezek különböztek enyhén egymástól, és tulajdonképpen az volt az akadálya, hogy ebből egy igazi világbajnokságot lehessen szervezni, hogy ezt a két szabályzatot össze kellett hangolni. Ezt végeztük el mi, magyar modellezők, és ennek lett az a következménye, hogy a világ különféle tájairól is beneveztek erre a versenyre, ami az első ilyen világbajnokság.
És ez volt Jakabszálláson?
Ez volt Jakabszálláson, június 3. hetében.
És milyen részvétel volt?
Egész pontos adatokat tudok. 11 országból neveztek, 120 versenyző, és összesen 450 repülőgéppel. Azért több a repülőgépek száma a versenyzők számánál, mert egy versenyző több kategóriában többféle géppel is tudott nevezni.
Arról beszéltünk, hogy ezek antik gépek. Mennyi idősnek kell lennie egy gépnek ahhoz, hogy antiknak nevezhessük?
Igen. Tehát az eredeti antik szabályzat szerint az 1951 előtt tervezett repülő modellek nevezhetők antik modelleknek. Ebben a szabályzatban aztán később hozzácsapódtak olyan kategóriák, ahol ez a dátum nem egészen exakt, de ez egy kisebbségét jelenti a modelleknek. Igen ám, de az antikon belül is van 14 féle kategória, és ezek attól függően, hogy milyen meghajtásúak, tehát vannak ezek között robbanó motoros meghajtásúak is. És ezek között nagyon szigorú meghatározások vannak, tehát most nehéz fejből mondani, de azt hiszem 1943 előtt épített eredeti motorral meghajtott modellek vehetnek részt bizonyos motoros kategóriákban. Ilyen is van.
Ezek olyan gépek, amik tervezésileg 1951 előttiek, vagy effektív a gépnek is olyan régenek
kell lenni? Nem, csak a tervezés. Tehát ezeket újraépítjük, ezeket a gépeket. Amit most itt látsz maga előtt, ez egy olyan gép, ami 2 évvel az én születésem előtt terveződött, de egy olyan modellező által, akit én személyesen nagyon jól ismertem később. Őt Rőzer Ottónak hívják, egy nagyon jó gépészmérnök volt. Az első munkahelyemen ő volt az első főnököm.
A repülő modellezős múltadat azért nem kérdezem, mert egy pár évvel ezelőtt erről beszélgettünk. A mostani beszélgetést is azt is a podcast csatornánkon föl fogjuk tenni. Annak a címe ankor.fm/60-on/túl. Tehát arról beszéltünk, hogy meghatározott régi gép modelljét készítik el. Mennyivel kell mereven ragaszkodni ahhoz a modellhez?
Nagyon szigorú szabályok szerint lehet ilyen versenyeken részt venni, aminek a kicsúcsosodása most volt itt a világbajnokságon, de egyébként is az Európa-bajnokságon hasonló szigorú szabályokat alkalmazunk. Tehát a modelleket egy műszaki bizottság előtt be kell mutatni, és a műszaki bizottságnál eredeti dokumentumok alapján egybevetik a valóságban megépült modellt a régi tervrajzzal. Akkor megmérik a hosszát, a minden, ami mérhető rajta. Igen, de hogy mi is az eredeti adat? Ezt bizonyítani kell. Tehát nem lehet úgy, hogy előhúzunk egy tervrajzot, amin ott van egy 1948-as gépnek a rajza, amit a múlt hónapban készítettek autókeddel. Annak hitelesnek kell lenni. Hiteles kétféleképpen lehet. Minden nemzetnek van egy antik modellkatalógusa, ilyen van nálunk is, amelyben a bevett típusokat, hát mit tudom, tartalmaz, vagy 30-40 ilyen modellt, ez felsorolja ez a katalógus, és ott vannak ezek a fő méretek, amiket a műszaki bizottság ellenőriz. A másik mód, hogyha nem szerepel ebben a nemzeti katalógusban, akkor eredeti újságcikket, eredeti tervrajzot kell bemutatni. Hogy fényképet a modellről, 1948-as fénykép, nem van egyszerű, de azért lehet, mert akkor is voltak modellező folyóiratok, könyvek, kiadványok, ezekből elő lehet bányászni, és akkor ebben kell egybevetni a ténylegesen megépített modellt.
Mindenki meg tudja építeni magának, és azzal versenyez, vagy lehet valakitől kölcsön kapott gép, vagy hogy megy ez?
Hát, nehezet kérdeztél megint. Én már az előző riportban elmondtam neked, hogy én az a fajta modellező vagyok, aki saját magam építem a modelljeimet. És én ezt szeretem. Azonban a realitás az, hogy egyre kevesebb az ember, a dolgozó embereknek a szabad ideje, nem úgy, mint a naplopó nyugdíjasoknak. Éppen ezért sokan vannak úgy, hogy megvásárolják ezeket a gépeket autentikus építő cégektől. Ilyen van nálunk Magyarországon is, de mondhatom, hogy az antik modellezők döntő többsége saját építésű repülőgépekkel versenyzik. Amikor én fiatal voltam, meg gyerek voltam, és annak idején a Magyar Honvédelmi Szövetség szervezte a modellező versenyeket, akkor verseny előtt alá kellett írni egy nyilatkozatot, hogy azt a repülőgépet saját magam építettem. És ez a FAI, tehát a Nemzetközi Repülőszövetség szabályában is így szerepelt, aztán ez, ahogy a világ fejlődött és kommercializálódott, ezt a szabályt aztán elhagyták. De például, nem magamat akarom fényezni a világbajnokság kapcsán, de megtörtént az most, ugye én nem voltam induló ezen a világbajnokságon, én csak a szervezésben vettem részt, de azért elképzelheted, hogyha én egy hétig ott vagyok egy repülőtéren, és nem repítek egy repülőt, akkor nagyon rosszul tudom érezni magamat. Éppen ezért én elvittem ezt a gépet, amit itt látsz. És az történt, hogy az egyik Amerikából érkező sporttársunknak elkeveredett a repülőgépen a csomagja, és ő több repülőgépet is hozott magával, hozott volna, de nem. Megérkezett Budapestre, és nem volt egy se. És akkor nagy panaszosan beírta a Facebookba, hogy hát itt van Budapesten, de hát nem tud repíteni, mert nincs gépen. Na, akkor én ott válaszoltam neki, hogy kedves Tomasz, sose aggódjál, itt az én gépem, avval fogsz versenyezni. Hát ennek nagyon megörült, meg is történt a versenyzés, hát nem lett világbajnok, de részt vett a versenyen. Tehát itt ilyenfajta kötelezettség, hogy a saját magad által épített repülővel kell versenyezni, ilyen nincs.
A te korosztályod fiatalkorából elkezdte ezt a sportot űzni, de hát gondolom azért utánpótlástól is kell gondoskodni ahhoz, hogy ne szűnjön meg.
A Magyar Modellező Szövetség tudomásul vette ezt a helyzetet, hogy az aktív modellezők, azok a modellezők, akik még a rendszerváltás előtt az MHS szervezésében modelleztek, és nagyon sok mindent ingyen kaptak, oktatást, agyagot, eszközöket ingyen kaptak. Ezek a modellezők ma már elérték a 70 évet. De hát mi történik akkor, hogyha ez a tudás elvész az utókor számára? Éppen ezért a Magyar Modellező Szövetség 5 évvel ezelőtt úgy döntött, hogy létrehoz egy utánpótlás nevelési programot, amely részben illeszkedik a Nemzetközi Repülőszövetség FAI annak a törekvéseihez, amiben a fiatalokat megpróbáljuk bevonzani a modellezők közé. Ennek keretében a mi szövetségünk ingyenesen kiosztott a klubok között 80 darab építőszekrényt, amit bizonyos feltételek elfogadásával, tehát ingyenesen megkaptak. Ezek között a feltételek között a leglényegesebb az volt, hogy a modellt meg kell építetni a gyerekekkel. Az építéshez a modellező klub szakértő vezetőt biztosít, és utána a következő évben országos szintű versenyeken kell részt venni. Akkor egy kis kezdőgéppel próbáltuk ezeket a gyerekeket bemondani. Ez olyannyira sikeres volt ez a program, hogy az akkori kis kezdő gyerekek közül mintegy 30-an megmaradtak a modellezés kötelékében, és ma már különféle kategóriákban versenyeznek, és 10 közülük részt vettek a jakabszállási világbajnokságon, és e pillanatban Lengyelországban részt vesznek a kézi indítású, rádióirányítású vitorlázó gépek Európa bajnokságán.
Hát akkor van remény, hogy ők majd tovább viszik. Még egyetlen kérdést, hogy milyen nemzetközi visszhangja volt ennek a világbajnokságnak?
Hát tekintve, hogy ez a sport, ez azért nagyon szűk körül.
Hát nyilván szakmai telkekben.
Első osztályú véleményeket kaptunk vissza. A szervezésre, a helyszínre, a lebonyolításra nagyon jó véleményeket kaptunk vissza a sporttársainktól. Olyannyira jó, hogy tudjuk, hogy más szakágak is ezt a helyszínt nézték ki magukat nemzetközi világkupa versenyei szervezésére.
Hát gratulálok, hogy ez nem mindennapi sikerhez, és hát jobb lett volna, hogyha ez a szélesebb körbe ismerté válik. Nagyon szépen köszönöm dr. Bognár Gézának, a Magyar Modellező Szövetség elnökségi tagjának, hogy egy kicsit segített bemutatni ezt a nagy
köszönjük
eseményt.
Szépen.
A beszélgetőtárs Kéri Juli volt.
Egyik hétfő délelőtt Peti áll a ház előtt. Melyik útra lép, komoly most a tét.
Második interjúnk csak az idősebb korosztályba keltett szép vagy érdekes emlékeket, akik még használtak tintatartót, zsinorírású tollat, és este radírozgatták az inkából a pacákat, azaz tintafoltokat. Aludlaborban a fiatalok is kedvükre válogathatnak a szebbnél szebb egyedi kézműves ajándékokból.
Egy nagyon különleges helyre jutottam el, a Klauzár utcába. A Lúd Labor alapítója Mónus Mimi és Böröc László. Mi indította el önöket az üzlet alapítására?
Az elindítója az Mimi volt. A Miminek már létezett egy márkája, tehát ő már annak előtte évek óta gyártott papírtermékeket tervezett, különböző naptárakat, füzeteket, amiket ő illusztrált. Tehát ő vele kezdődött el ez a dolog, és amikor én becsatlakoztam, akkor kapta ezt a nevet, hogy Lúd Labor.
Honnan ered ez? Mert nem a Lúdtólból, amire én gondoltam.
Nem. Az ember nyit egy üzletet, akkor azon kívül, hogy próbál helyet találni neki, hogy hol nyíljon meg az üzlet, próbál egy frappáns nevet találni, ami másnak még nem jutott az eszébe. A Lúd és az, hogy Labor, az onnan lett, hogy elkezdtünk gondolkodni, mindenképpen valami állatot szerettünk volna. Mert ugye azt próbálja az ember, hogy utána ebből egy logót is kell csinálni, egy emblémát, ami aztán megjelenik az interneten, vagy a termékeinken, tehát ami egy olyan embléma, ami kapcsolódik a mi boltunkhoz, ez is egy külön feladat, és mindenképpen egy állat. Amikor megtaláltuk ezt a kis boltot, és kibéreltük, ugye ez a Klauzál utcában van, ugye ezeket elkezdtük a neveket keresni, és akkor villant be, hogy hát itt van a Klauzál tér, ugye a Klauzál tér a háború előtt piac térként működött, és a helyi zsidóságnak volt egy baromfi piaca, ahol legfőképpen ludakat, libákat árultak, egyrészt mert az a zsidó konyhának egy fontos alapanyaga, másrészt ugye Lúdtól, Pehely, stb. Tehát egy komoly, komoly kereskedői réteg élt itt a zsidó negyed közepén, vagy jöttek ide, akik itt kereskedtek. És akkor jött ez, hogy emlékezzünk meg azokról az emberekről, akik már nincsenek, és mi volt ez az állat, amivel foglalkoztak, vagy mihez kapcsolják sokan a zsidó baromfi kereskedőket, a liba. És akkor a Lúd az olyan komolyabban hangzik.
A Labor.
Szerettük volna, hogy valahogy a bolt nevében megjelenjen az, hogy műhely. Ez egy bolt, ahova bejön az ember, és vásárolni akar. Úgyhogy lehet, hogy a labor az egy távoli asszociáció a műhely szóra, de ez a kreatív közeg, ahol terveződnek és készülnek dolgok, ez viszont a laborban is benne van. És én eredetileg építész vagyok. Nekem az építész szakmaiság és a könyvekkel meg a papírral való foglalkozás egyszerre ment.
Tulajdonképpen a műhely, ez a manufaktúra, ez miben foglalkozott? Könyvkötészettel.
Én mindig is rajzoltam. Az, hogy a rajzolás az összekerült a könyvekkel, az egy későbbi történet. De hát én ilyen bőrkötésű könyvekkel kezdtem hivatalosan foglalkozni annak idején. És akkor ez nagyon sokáig egy ilyen hobbi dolog volt, de ezt a technikát úgy hívják, hogy long stitch, és ez egy pár száz éves olyan technika, amivel az egyszerű emberek is otthon, hogyha szükségük volt egy tömb papírra, ami egybe van, akkor ezt tudom én, 17. században az emberek otthon megvarták maguknak, egy bőrdarabhoz hozzávarták a papírt.
Mert Lászlónak volt egy 2B galériája, amit
van,
a testvérevel együtt alapította.
Igen, az működik párhuzamosan, ez egy non-profit szervezet, és az 20-valahány éve működik.
De ez helyileg nem itt van?
Nem, az a Rádai utcában van. Tehát nem a Klauzál utcában, az a 9. kerületben van, úgyhogy az teljesen elválik ettől a dologtól.
És akkor hogy jött össze az a...
Hát ez a bolt ott indult.
Hát ott indult először a bolt.
Csak a műhely nélkül.
Ja, értem.
Tehát ez egy nagy helység, ez a galéria, és ennek egy részét terveztük egy ilyen boltnak berendezni, de aztán kiderült, hogy mégse lehet ott csinálni, mert meg különböző engedélyek nem voltak meg hozzá, és aztán akkor fogtuk magunkat a Mimivel, és azt mondtuk, hogy akkor csináljunk egy teljesen, akkor ne ott a galériában, keresünk egy új üzlethelyiséget.
És így jutottak el a
Klauzál utca. És ez mindenképpen a 7. kerület, a belső Erzsébet város, ez egy font, tehát ez egy célpont volt, tehát ez a szívünknek kedves környék, úgyhogy itt keresgéltünk elsősorban, és itt is találtunk.
És miért gondolták azt, hogy a mai világban, ami egy virtuális világ, és az online-on zajlik minden, hogy egy ilyen kézműves üzlet, vagy kézműves bolt, nevezzük így.
Hát én teljesen gyakorlati szempontból, hogyha nagyon, ugye én nekem, ez egyáltalán nem szakmám, itt aki mindent kitalál, és viszi az üzletet, az a Mimi. De hogyha én valami okosat kéne mondanom, nekem az volt egy mozgatórugó, hogyha üzleti vállalkozást akar az ember csinálni, ugye olyat vigyen, amihez van valamilyen affinitása, vagy valami érzelmi kötődés. Ez a Mimi részéről megvolt, mindenképpen nekem kevésbé, de nekem viszont volt mindig egy hiányérzetem, amikor elmentünk külföldre, bárhova a világba, az ember szívesen keres olyan üzletet, amikor ajándéktárgyat akar vásárolni, ami nem a legközhelyesebb turista
egyedi
ajándék, de mégis megfizethető, mégis a helyről szól, arról a városról, vagy azokról az emberekről, megfizethető, és mégis egyedi. És ez egy nagyon fontos szempont volt, amikor ezt az üzletet megalapítottuk, hogyha ide bejön egy turista, akkor ne ugyanazokat a tárgyakat találja meg, amit bármilyen szuvenérboltban megtalál, hanem olyat, amit sehol máshol.
Beszéljünk akkor a termékekről.
Ugye itt a boltnak a kínálata az a Mimi által tervezett és általunk gyártott termékek a nagy része, de van egy 30% körülbelül, amit mi is tulajdonképpen beszerzünk külföldön vagy magyar gyártóktól. És itt igazából az a szempont ezeknél a tárgyaknál, hogy tessen nekünk, tehát a Miminek és nekem is tessen, illeszkedjen a profilba, tehát a legtöbb az papírtárgy, vagy az íráshoz kapcsolódik valamilyen formában.
Egyre nagyobb igény van, én azt hiszem, arra, hogy míves dolgokat vegyenek az emberek.
Amivel mi fel tudjuk venni a versenyt, tehát az, hogy valami kézzel készül, az alapanyag, amiből készül, az főcsapás, azok a mindenféle dátumozott határidő naplók, aminek most ugye az
ami... Tehát a naptár az ami...
Meg, amiben az ember az életét tervezi, vagy az életét összeírja, vagy naplót ír, vagy...
Igen, itt van egy új szó, amit fölírtam, ami...
Bullet journal. Tehát ez egy üres füzet.
Tehát mi csak adunk neki egy eszközt, egy szépen megvart és bekötött könyvet, üres
amit
füzetet.
Amit jó kézbe fogni,
hogy kinyissa.
Jó strapabíró, és lehet nyúzni, jó papírból van, jól van megvarva, és utána az ő találja ki, hogy...
És ma, amikor ugye klaviatúrán meg monitoron megy minden, az emberek hajlandóak kézzel...
Nagyon is.
Kézzel írni?
Nagyon is. Persze. Hát egyre szerintem, ahogy megyünk előre ebbe a digitális fejlődésbe, úgy van egyre több embernek egyre nagyobb igénye arra, hogy valamit létrehozzanak kezével, legyen ez akár írás, akármi. De most például reneszánsza van ezeknek a workshopoknak, hogy egy napra elmegy az ember hímezni, vagy könyvet kötni, vagy két dolog. Az egyik ugye a kézírás, a kontroll a saját életünk fölött, az, hogy megtervezzük a tevékenységeinket, és az, hogy be is tartjuk, szerintem az emberek nagyobbik részénél még mindig csak manuálisan megy, tehát az, hogy van Google naptár meg, tehát hogy nem találtak még ki olyan szuper online tervezőt, ami fölvenni a verseny egy papír alapú dologgal.
Tehát keresik ezt?
Igen, és a fiataloknak is tök fontos, az iskolás generáció is csinálja ezt. Tehát van törzsvásárlónk Ilka, aki szerintem a kezdetektől itt van, szerintem akkor 10 éves volt, akkor az első kis izéjét megvette nálunk.
Hát azt mondják ugye a pszichiáterek, pszichológusok is, hogy az embernek strukturálni kell a napját ahhoz, hogy ne menjen le a mélyébe, ne legyen depressziós, hanem legyen egy mindennapos terve, amit végrehajt. Tehát erre nyilván, hogy egy jó eszköz erre.
És vannak, akik egy kicsit ilyen üresebbnek érzik, vagy az életüket, vagy a hétköznapjaikat, vagy valami hiányzik nekik, és akkor az, hogy az ember feldekorálja ezeket a saját maga által létrehozott rendszer, tehát hogy hova megy ez a 4 darab jelből álló bullet journal rendszer, hogy ez hova jut el a valóságban, az ilyen egészen elképesztő művészi alkotások keletkeznek, háziasszonyok, 12 évesek, közgazdászok, és...
Arra alapoznak, hogy az emberek kreativitása előjön, és ehhez szolgáltatnak különböző eszközöket.
Hát de még az, bocsánat,
hát meg az ajándék nagyon fontos, tehát ez az adni jó dolog, hogy az, hogy van nekünk ennyi képes lap, az nem csak azért van, mert ez egy népszerű termék, hanem azért, mert ott van kint a falon egy csomó, mi is kap, a saját vásárlóink megveszik itt a képeslapot, és visszaküldik nekünk.
Igen. Azért ez óriási elismerés.
Igen, igen, nem? Igen. Tehát ez az írni jó dolog, az, hogy a mai fiatalok fogalmuk sincs arról, hogy milyen kapni egy képeslapot, vagy egy levelet postán.
Kinek ajánljuk a Lud Labort, László?
Jó ízlésű embereknek, akik vágynak az egyediségre, szeretnek olyan terméket a kezükbe fogni, ami nem tömegtermeléssel jött létre.
A Klauzál utcában, a Lud Laborban Torda Judit járt.
Takár Emőke festőművésszel beszélgettem. Érdekes körülmények között ismerkedtem meg vele. Egy kiállításon a MAT nevezettű társaság Hangulatok, Érzések című kiállításán. És a beszélgetésünkről kiderült, hogy Emőke egy nagyon fontos másik funkciót is elvállalt a saját festőművész tevékenységén kívül. Valamikor régen egy MAT nevezetű közösséget hozott létre. Hogy mi az a MAT? Takár Emőke.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Mohácsi Regős Ferenc Asztaltársaság művészkör, aminek már 20 éve vagyok a vezetője, és rendszeres kiállításaink vannak. A Mohácsi Regős Ferenc kerületünknek egy neves grafikus művésze volt.
Melyik kerületről van szó?
16. kerület. És ő volt a Korvin Művészklubnak a vezetője. És amikor ő eltávozott az élők sorából, akkor úgy gondoltuk, hogy rá emlékezve az ő nevét viseli a mi klubunk. És megszervezünk minden évben kétszer a kiállításokat, egy tavaszi tárlat van, meg egy adventi tárlat. Amihez természetesen hozzá tartozik, hogy irodalmi és zenei műsort is teszünk hozzá, hiszen Mohácsi Regős Ferenc nem csak festőművész, grafikus volt, hanem ő játszott hangszeren is. És úgy gondoltuk, hogy akkor ez a kettő, a két művészeti, illetve három művészeti ág, az nagyon jó megfér egymással.
Láttam a kiállítást ebbe a bizonyos Kia autószalomba. Hogy került a képbe ez a szalon?
Hát ez úgy kezdődött, hogy Anikó, aki a tulajdonosa ennek az autószalonnak, a gyerek...
Milyen Anikó?
Simó Anikó, Szabóné Simó Anikó, gyerekkori barátnőm. És össze találkoztunk, és elkezdtünk beszélgetni, hogy őnekik van egy autószalon, én meg festek, és akkor földobtam a témát, hogy milyen jó lenne kiállításokat szervezni, és galériát nyitni egy ilyen szép helyen. És akkor megbeszéltük, hogy igen, hát akkor ezt tényleg érdemes megcsinálni, és ez azóta működik, és mindig jönnek a kollégák, festőművészek, szobrászok, meg előadó művészek is, mert ugye mindig hozzátesszük a programhoz, és akkor egymásnak adták a kilincset, hogy jaj, de jó, itt van egy kiállító terem, mert ugye akkoriban még autószalonban nem volt kiállítási lehetőség.
Milyen kiállítókról beszélünk? Most csak festőművészek voltak, vagy más is képbe került?
Intarzia is, akkor fafaragók voltak, szobrász, a grafikusok, fotóművészek, és díszműkovácsunk is van.
Fantasztikus paletta. Hogy lehet ezeket összehozni?
Nekem nagyon nagy a baráti köröm, ismerettségi köröm. Én is elmegyek másoknak a megnyitójára, a kiállításaira, és mindig újabb és újabb ismerettségeket kötök, és hogyha így elbeszélgetünk, akkor van egy lehetőség, akkor egymást meghívjuk, hogy itt lehet kiállítani, és a baráti kör az szépen szaporodik, egyre nagyobb lesz.
Milyen feladataid voltak ezzel kapcsolatban? Mert ez nem úgy megy, hogy kérem szépen holnap után kiállítanék.
Igen, ez egy elég nagy szervezés. Én ezt átvállaltam a csapatnak. Persze van egy-két segítő társam, de a műsorokat azt én megszervezem, az asztalra valót szintén beszerzem, a képek föltéptele, meg rendezése szintén ott vagyok. Ebben van egy-két segítségem. és így alakul ki, de hát ugye arra nagyon oda kell figyelni, hogy ha netán valaki kiesik, mondjuk egy előadó művész, akkor gondoskodni kell arról, hogy azért legyen valaki helyette, műsor legyen, és általában ezek nagyon-nagyon sikeresek, és vastapsot kapnak.
Milyen kiállításokat szerveztetek mondjuk a Covid után? Mert előtte tudom, hogy havonta volt kiállítás.
Igen, aztán utána sajnos a Covid miatt ugye leállt ez a dolog, hát ugye a galériától függ, hogy nyitvatartás mikor kezdődik, és hát ugye velünk indítottak, úgyhogy volt egy nyári, illetve hát egy tavaszi, késő tavaszi, akkor utána jött egy adventi kiállítás, és most volt megint egy tavaszi kiállításunk. Nagyon szép anyaggal, sőt, hozzáteszem, hogy a Corvin galériával kooperálunk, úgyhogy őket is meghívtuk, 11 művész volt tőlük, és így abszolút vegyes és nagyon szép anyag jött össze.
És nagyon szép beszédet mondtál. Nem bánnám, ha idéznél ebből a beszédből.
A Mohácsi Degős Ferencről beszéltem, az ő életútjáról, és hogy ismert grafikus művészünk, és a Albertinában is egyébként van neki alkotása, a Corvin Művészklubnak volt a vezetője korábban, és hát ugye 2003-ban eltávozott a élők sorából, és nagyon, nekem többek között ugye mondhatom azt is, hogy a tanárom volt, mert mindig eljött, és mindig megnézte az alkotásaimat, és mindig megbeszéltük a képeket.
Tehát neked emberi kötődésed is, igen, volt a névadóhoz, nem csak fölvettetek egy nevet, hogy így keressünk van egy művész nevet.
Így van, jól ismertük egymást, igen.
Közösség csak úgy jön létre, ha vannak közös feladatok. Ezt hogy oldjátok meg?
A oroszlán részét én át szoktam vállalni, megmondom őszintén, mert hogy én szeretem, ha egy kézbe látom az egészet, hogy hogy lehet megoldani, és hogyha valami hiányzik, akkor tudom, hogy hogy lehet azt kipótolni ezzel azzal. De viszont nagyon aranyos segítő társaim vannak, akik a rendezésnél is segítenek. Az egyik a mandala képeket készíti, a Nagy Eszter, és akkor van nekem egy gimnáziumi barátnőm, aki ugyan nem mattag, de mindig eljön és mindig segít. Kenyereket kell, szendvicseket, és tényleg egy nagyon nagy segítség, és egy végtelen jó ember.
Én úgy tudom, hogy a képek kiválogatása, a falra kerülése, elrendezése és egyebek azért közös munka.
Igen, na most mi nem zsűrizünk. Úgy, mint a Független Magyar Szalon, aminek viszont alapító tagja vagyok, de ott se zsűriznek, és én mindig azt mondom, hogy mindenki azt az alkotását hozza el, amit ő legjobbnak ítél meg saját maga szerint. És akkor mi mindent beveszünk, tehát azt neki kell eldönteni, és akkor azt föltesszük a falra, semmi probléma nincs ezzel, jó alkotásokat hoznak, és nagyon szép anyag lesz egy kiállítás megnyitón.
Milyen szalonról hallottunk az elő?
A Magyar Független Szalon, igen. A Francia Szalonnak a magyarországi változata.
Mit jelent ez?
A Független Szalon az annyit jelent, hogy nincs zsűri. Non-zsűri.
És akkor ki dönti el, hogy a kép falra kerüljön, vagy ne kerüljön? Nem szólnak ebbe bele?
Nem, abszolút nem, mint ahogy mi se szólunk bele, hanem éppen ez az érdekessége ennek, hogy ott nincs zsűri, és ott is ugyanaz van, hogy mindenki saját maga dönti el, hogy melyik alkotását viszi. És ez egy nagyon jó dolog. És mindenki maga viseli, hogyha esetleg, hát nem hiszem, hogy kap kritikát, de mondjuk ha kap kritikát, akkor mindenki saját maga viszi a bőrét vására, ugye? Hogy hát én vállalom a felelősséget a saját alkotásomért.
Igen, ez nagyon szép dolog. Emőke, miért csinálod ezt? Te festőművész vagy.
Mert szeretek az embereknek segíteni, kollégáknak, szívvel, lélekkel csinálom, és én is boldog vagyok, hogyha látom, hogy ők örülnek, és sikeresek. Nagyon örülök a kollégáim sikereinek, és velük együtt tudok örülni.
Igen, ehhez ezt tudom hozzátenni. Én is nagyon örülök, amikor kulturális kisközösségeket látok. Akár festők állítanak ki, akár fotósok, akár szobrászművészek, vagy éppen hímzők, vagy csak énekelnek. Hozzátartozik az életünkhöz a művészet, mert nélküle nagyon üres lenne a világunk.
Így igaz.
Ámen Dzsóka beszélgetett Takár Emőke festőművésszel, a MAT vezetőjével. Mm-hmm.
akivel beszélgetek, Kontra Sarolta gyógypedagógus. Mit is jelent számára pedagógusnak lenni? Mi az, ami ösztönzött, motivált téged arra, hogy erre a pályára lépsz?
Hát tulajdonképpen ez azt hiszem genetikai okkal magyarázható. Édesanyám óvónő volt, és szerintem nagyon jó szakember. Ez egy minta, és hát amellett pedig azt hiszem, hogy ez való nekem. Tehát éppen ezért elmondhatom, hogy boldog ember vagyok, mert 32 évig azt csináltam, amit nagyon szeretek. 12 éve vagyok nyugdíjas, óvónő vagyok, gyógypedagógus és mentálhigiénés szakemberi végzettségem is van.
Fontos ezen a pályán, hogy szeresd a hivatásod, a gyerekeket, és legyen türelmed.
Volt nekem is egy ilyen kiégés, amit el kellett viselnem, de aztán valahogy megoldódott. Mert nagyon megterhelő egy gyógypedagógusnak a munkája. Egyrészt óriási felelősség, másrészt pedig minden gyerek más, és bizony van, amikor kudarc éri az embert. Mi nekem azért is szerencsém volt, mert a gyógypedagógia akkor, amikor én dolgoztam, akkor egész Európában egy unikum volt.
Magas szintű volt nálunk a
Igen,
gyógypedagógiai képzés.
Az oktatás is, és maga a tevékenység is. Tehát én egy szegregált iskolában dolgoztam 30 évig. Sajátos nevelésigényű gyerekek számára működött ez az iskola, hallássérültekkel foglalkoztam. Ez egy egész országot behálózó intézményrendszer, egy szűrésvizsgálati protokollal és egy speciális módszertannal. Fiatalonnak kerültünk az iskolába, akkor ott volt egy középkorú mag, akik a főiskolán oktattak, tehát megtanították a módszereket. Tőlük rengeteget tanultunk. Tehát ez egy olyan szakma, ami az első 10 évben az ember csak kapizsgál.
Mindig minden gyerek is más, meg a sérültség fokozata az is számít.
Hogyne, persze.
A szülői háttér.
Igen, ez mind nagyon fontos, és hát a differenciált oktatás elve, ami azt jelenti, hogy minden egyes gyerekre ki kell találni azokat a módszereket, azokat a technikákat, eszközöket, ami igazán neki való.
Kaptál egy csoportot. Hogy indult el a munka?
Minden gyerek úgy került az iskolába, hogy egy komoly szűrésen vett részt. Nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerek minél előbb részesüljön ebbe a szűrésben, mert akkor születik meg a diagnózis. Tehát itt az idő, hogy mennyi telik el, úgy, hogy ő nem kap speciális fejlődést, nagyon sokat számít.
Óvodai szinten is van már fejlesztve?
3 éves kortól volt egészen 18 éves korig. Hát most ez lecsökkent 16-ra.
Ilyen sérült gyerekek meg sem tanulnak beszélni 3 éves kor előtt?
Nem nagyon. Azért kezdik olyan korán, és hát 6 éves korig is már ilyen némileg mondhatom iskolás jellegű módszereket is használunk, mert egyszerűen szükség van rá, hogy azért, hogy a gyerekek megtanulják a magyar nyelvet. Kidolgoztuk a egyénre lebontott fejlesztési stratégiát, egyeztetünk a többi kollégával, mert egyéni órákat is kaptak, csoportos órákat is, és ezt állandóan kontrolláltunk pedagógiai tesztekkel. Az esetek többségében mi magunk írtuk a tankönyvet, és ehhez megvoltak a feltételek. Ez volt papír, ez volt másológép, ez volt egy asszisztens, aki segített a másolásban, volt számítógép már akkor is, nem minden csoportban. Nagyon fontos volt a tanárok továbbképzése. Tehát akkor államilag támogatott volt a továbbképzés. Tehát ez azt jelenti, hogy komoly iskolákat végezhettünk, konferenciára járhatunk.
Te melyik korosztállyal foglalkoztál?
Én 3 éves kortól egészen 18 éves, sőt 20-valahány éves korig. Én már még főiskolásokkal is.
Minden korszaknak megvan a maga izgalma.
Hát a legszebb volt, és a legizgalmasabb az az előkészítő, az első osztály. Bűbályosak ezek a gyerekek.
Ugye bekerül egy kis sérült gyermek. Hogy tanul meg írni, olvasni úgy, hogy nem tudja a magyar ágyalatot?
Hát a nagyot halló gyerek azért az sokat hall, tehát sok hallásmaradványa van. És azon kívül hát jött a implantátumok beépítése.
És azt mindenkinek bele?
Nem. Az csak egy nagyon alapos vizsgálattal. A másik izgalmas dolog, hogy jött a tanulási zavar.
Mire gondolsz konkrétan?
Diszlexiáfia, diszgráfia, diszkalkulia. Az, hogy megvolt a diagnózis, már az is örvendetes volt, de hogy ehhez a módszer, és pláne a hallássérültekre alkalmazható módszer kidolgozása az ránk várt. Ezen nagyon sokat dolgoztam Urbán Judittal, akivel ilyen oktatási segélyleteket is írtunk, annak idején a Suli Nova kiadta. Részben módszertani anyag volt a kollégáknak, részben pedig feladatlapok, sőt, a többségi iskolában is használták. Így, a probléma az integráció. Ez azt jelenti, hogy fogyatékos gyerekek bekerültek általános iskolába. Már akkor se voltak meg igazán a feltételei, hát a többségi iskolába tanító kollégáknak nem volt gyakorlat ebben. Akkor kezdett kiépülni az utazó tanári hálózat, akik kimentek a megfelelő helyre, és ott segítettek. Na most ehhez az kellett, hogy mi előkészítsük ezeket a gyerekeket. Tehát egy nagyon alapos vizsgálat előzte meg azt, hogy integrálható-e vagy sem. Részben a pedagógiai vizsgálatok, részben pedig a pszichológusok segítségével.
Alkalmas mindenki?
Nem, részben adottsága miatt, kognitív képességek miatt, és azon kívül pedig a pszichés alkata miatt. Előfordult, hogy ilyen gyerekek elmentek integrációra, és nem sikerült nekik, és visszajöttek hozzánk. És
volt visszaút.
Volt, természetesen volt. És hát még volt utógondozás is. Az fontos, hogy legyenek szegregált iskolák, ahova vissza lehet tenni azokat a gyerekeket, akiknek nem megy az integráció.
Igen.
Sajátos nevelési igényű gyerekről van szó, nincs gyógypedagógus, vagy mit tudom, hogy hetente 20-30 percet tud vele foglalkozni, holott annak a gyereknek napi 5 órára lenne szüksége, a többségi óvodában az óvónő, vagy az iskolában a tanító nem ért hozzá. Nagyon-nagyon jó feltételek voltak a maihoz képest.
Ezek szerint figyelemmel kísérem még a mai napig is, hogy hol tart a tudomány.
Egyrészt azért, mert hogy én magam dolgoztam többségi óvodába, mint gyógypedagógus, és hát ott láttam, hogy mennyire megváltoztak a feltételek. Valamennyire még mindig beleláttuk a gyógypedagógusok munkájába. És hát, de hozzá kell tenni, hogy nem biztos, hogy reálisan látok mindent. Hát először is a nagy probléma az, hogy a tankerületek által kijelölt igazgatókat teszik az iskolák élére. Annak idején az igazgatót mindig a tanári karból választotta a közösség, aki egy olyan szakember volt, aki nagy gyakorlattal rendelkezett, tehát mindig megelőzte ezt legalább minimum 10-15 éves szakmai munka a csoportokban. Jól ismerte a problémákat, és hát természetesen ennek megfelelően irányította az iskolát. A jó igazgatónak jó feltételek kellettek.
Hát speciális iskoláról van szó, tehát így speciális van. Igazgató kell.
Igen. Manapság már nem támogatja az iskola úgy a továbbképzést, a konferencián való megjelenést, mint az én időmben volt. Nem kevés pénzt jelentenek.
A pedagógus fizetéshez képest.
300 ezer forint egy komolyabb tanfolyam.
Igen.
Nagy probléma, hogy nem csak a fiatalok mennek el, tudjuk, hogy milyen a fizetés, és a körülmények egyre nehezebbek. Még a középkorúak is nyugdíj előtt elmennek máshova dolgozni. Aki elmegy nyugdíjba, az nem jön vissza.
Tehát itt a generációk közötti kapcsolat megszakul.
Így van. És ez kihat a egyetemi képzésre is, mert a mi iskolánk a hallgatóknak volt a gyakorló területe. De most egyszerűen alig van hallássérült. A probléma a szűrővizsgálat. Ma előfordul, hogy egy évet kell várni arra, hogy a szűrővizsgálatra elmehessen. És a gyereknél egy hónap, két hét is számít. Alapvetően az integrációra épít a oktatás ügy. Annyira sincsenek meg a feltételeim, mint volt akkor, amikor én dolgoztam. Kell lenni szegregált helyeknek, ahol a problematikus a gyerekek visszahelyezzék. Ez úgy érzem, hogy nagyon nincs meg.
Szomorú, mert ez a jövő szempontjából veszélyes.
Hogyha a sajátos nevelési igényű gyerek nem válik a társadalom dolgozó tagjává,
hogy megtanuljon egy szakmát,
önálló életvezetésre legyen, ez óriási nagy terhet ró a társadalomra. Mentális betegségeket kapnak idővel, ami megint csak plusz terhet ró a társadalomra.
Még mindig kötődsz ehhez a pályához. Amikor nyugdíjba mentél 12 évvel ezelőtt, hirtelen abba lehetett ezt hagyni?
Nem nagy szerencsém volt, mert lehetőségem adódott arra, hogy egy alapítványban dolgozzam, mégpedig a Tűzmadárházban, ez a Szent László Kórházban működött, daganatos betegeknek akvarell festés terápiával foglalkoztam. Hát nekem a hobbim volt. Aztán átváltozott tanítássá, és nagyon-nagyon szeretem. Énekelek a Lantos kórusba, hát most már 7 éve, ez egy amatőr kórus, nagyon aktív, nem panaszkodom.
Boldog, vidám órákat kívánok, akár az énekléssel, akár a festészettel, a festőkkel.
Nagyon szépen
és köszönöm szépen.
A riporter Somogyi Ágnes volt.
Utolsó felvételünket már hallhatták, egy művészeti könyvismertetés volt. Most a múzeumi tartalom mellett inkább utazási meghívásként került magazinunkba. A hazai kiállításokon kívül érdemes szomszédaink magyar vonatkozású képanyagát is utazási célként tervezni.
Mai vendégem Lán Kovács Éva. Úgy kerültem riport alanyomhoz, hogy kaptam többek között Lán Kovács Évának a Festők a Szabadban című művét a nagybányai művésztelep megalakulásáról. Itt van vonal másik végén a szerző, Lán Kovács Éva. Tőle kérdezném, hogy született meg ez a mű? Mi ihlette ennek a remek kömnek a megírásához?
Nagyon örülök neki, hogy elmesélhetem ezt a történetet. Még 2008 őszén utaztam el testvéremmel és barátainkkal Görögországba, ahol egy különleges helyen, egészen a Taigetosz tetején sátraztunk 4 napot. Ide vittem el magammal olvasmánynak Réti István nagybányai művésztelepről szóló visszaemlékezését. Ez a könyv fantasztikusan összefoglalja a nagybányai művésztelepnek az egész történetét, és mélyen megragadtak engem a festők közötti bonyolult emberi kapcsolatok, Hollósi lázadó személyisége, és a történet drámai végkifejlete, az, hogy Hollósi elveszítette azokat, akiket a legjobban szeretett. Úgy éreztem, elsősorban én ezt film formájában képzeltem el, kezdetben egy forgatókönyvet írtam, de aztán idővel rájöttem, hogy először ezt regényben kell megírni, mert ez egy fantasztikus lebilincselő történet.
A regény megírása előtt meglátogatta Nagybányát?
Igen, többször is jártam Nagybányán. Rendszeresen visszatértem a regény írása folyamán, de nem csak Nagybányára, hanem már a Maros-szigeten is jártam többször a Hollósi házat megnézni, de Münchenben is voltam, még a Grünwald Bélának az Iványi tanyájára is ellátogattunk.
Szóval helyszíni szemléket is tartott, mondhatjuk így.
Igen, a terepmunka az alapvető része volt, nem csak a könyvtári szakirodalom feltárása, hanem a személyes élmények, benyomások nagyon fontosak egy ilyen könyv megírásánál.
Ami megfogott engem, és nem tudtam letenni a könyvet, és ezt őszintén mondom, az, hogy tudom, hogy valós történeten alapul a regény, de mégis olyan csodásan írja meg, mintha ott lenne az olvasó, és szemlélné, látná ezeket a dolgokat, amik ebben a regényben szerepelnek. Külön imponált nekem az, hogy az egyes festőknek, Ferencinek például a Három királyok, vagy a Hegyi beszéd, Hollósinak a Rákóczi induló, vagy Réti Istvánnak a Honvéd temetés, vagy mondhatom a Torma Jánosnak a Békesség veletek című festményéről külön fejezetet szán. Mi indította erre?
Mindegyik nagybányai alapító művész, ugye öten voltak, szántam legalább egy-egy fejezetet, amikor a alkotási folyamatokba is betekinthet az olvasó, hogy értse azt, hogy ezeknek a festményeknek a születése, ezek rendkívüli gyötrődésekkel, hosszú-hosszú hónapok szenvedéseivel járt, hogy a festő azt a tehetséget és tudást, azt az elképzelést, ami a fejében, lelkében megszületett, ezt a vásznon vissza tudja adni. És ez szerintem egy hatalmas nagy élmény, hogy ezeknek a perceknek a részesei lehetünk, és igyekeztem levelezésekből, visszaemlékezésekből feltárni azokat az információkat, amivel ez tényleg hitelesek a leírások.
Ami nagyon megfog szintén, A nagybányának a szeretete a regényben, ahogy ír nagybányáról, a környező hegyekről, az épületekről, a vendéglőkről, a szereplőknek a mozgásáról, az embernek a lelke, a szíve repes az örömtől, mert visszakerül abba az időszakba, a millennium évébe és az azt követő évekbe. Ebben mennyire volt tudatosság, hogy így visszaadja ezt a várost?
Abszolút tudatos volt, de azért ebbe érzelem is kell. A Nagybánya egy fantasztikus város, egy igazi ősi hangulattal átitatott, a természettel összefonódva, míg szerencsére azért napjainkig megmaradt az a belvárosi városmag, ami még ezt a régi idők hangulatát még mindig megörökítve adja tovább. Szerencsére ezt nem pusztították el, és azért a hegyek, a Morgó, a Kereszthegy, a Virághegy, ezek a mai napig kirándulható helyek, és nagyon nagy élmény bejárni őket.
A szereplőkkel kapcsolatban, ugye Holosi Simonnak két partnere is volt a nők közül, az egyik még Németországból, aki vele jött, a Kati, ugye, és a másik a...
Janka.
Igen, a Jankával való kapcsolata során érződik a regényből, hogy elidegeníti szinte ez a nő a többi festőtárstól. Mi volt ennek az oka ön szerint?
Társadalmi osztálybéli különbség.
Egyértelműen.
Egyszerűbb nő volt, ugyanakkor tudott zongorázni, tehát valahol ő egy művelt hölgy volt, csak szépen lassan az idők folyamán lecsúszott, és nem értette meg a Hollósi és a festő barátai közötti kapcsolatot. Inkább elidegeníteni akarta tőlük, hogy ezáltal a saját szerepét megerősítse a Hollósinak az életében. De nem gondolt bele, hogy ezzel mekkora fájdalmat fog majd okozni a leendő férjének.
Hát ez sajnos sikerült is neki, olyannyira, hogy a végén még egy párbajra is sor került.
Igen, a párbaj egy rosszul sikerült párperces beszélgetés eredménye volt. Hollósi és Torma összeszólalkoztak egy korábbi eseményen, az is lényegében a Jankára vezethető vissza, mert a Janka a levelek és visszaemlékezések alapján egy elég könnyű vérű nő volt, és többször kacsinkatott Hollósi tanítványai felé, és egy ilyen bajkeverés eredményeképpen Hollósi arcon ütötte Torma Jancsit, aki ugye büszke ember volt, és azt mondta, hogy ezt párbajjal szeretné megoldani. Ráadásul a másik fiatal ember is párbajra hívta Hollósit. Ez két külön napon történt, de nekem a regényben a dramaturgia miatt ezt egy időpontra kellett helyeznem, hogy ne szakadjanak szét nagyon az események. Úgy éreztem, hogy így élvezetesebb, élvényszerűbb átadni. És akkor végül másnap kimentek a Nagybányán túli Tőkési dombra, és Torma Jancsival egy pisztolypárbaj, utána pedig egy kartpárbajra került sor Titrik Zoltánnal, a korábbi még tanítványa volt pár nappal korábban.
Szerencsésen zajlott ez a párbaj, de végsősoron ezt a barátságot megszakította.
Igen. Nagyon bánta Simon, hogy ilyen buta volt.
Hát szomorú történet, de ez a valóság. Nagyon érdekes, hogy a festészetnek a titkaiba is bevezeti az olvasót, például a színek keverése, vagy hogy kell fölvinni a vászonra, hogy kell szárítani, hogy kell olajat látni rá. Ez milyen előtanulmányt kívánt az ön részéről, vagy jártas volt ezekben?
Sajnos jártas nem voltam, habár magam is vonzódom a festészethez, gyakoroltam is, muszáj volt gyakorolni, hogy tudjam, hogy egy ilyen kép alkotásra mivel jár, még hogyha nem is lettek olyan szépek a képeim, és rájöttem menet közben, hogy ezeket a festékeket, színeket nagyon nehéz kikeverni, még napjainkban is, amikor most már csak a tubusból kell kinyomni, akkor ugye porból keverték ki, és hogyha túl sokat kevergeti az ember össze-vissza ezeket a színeket, akkor egy nagy, ronda, zörkes, zöldes-barna pattát kapunk belőle. Ráadásul a munka végével a plettát le kell takarítani, hiszen a festék rátárad, és kő kemény, megkeményedik, és utána nagyon nehéz lesz lekaparni. Úgyhogy ezek mind olyan apró fogások, amiket igen csak a saját tapasztalattal lehet megérteni. Ugyanakkor pedig valóban több ilyen festészet technikai könyvet is el kellett lapozni hozzá, hogy megértsem. És még a 1910-20-as években is születtek ilyen írások, és ezekre is támaszkodtam.
Hát nagyon köszönöm. Tényleg a egész könyv tartalma, a szereplők, a helyszínek, a festésnek a módja, a műhelyek titkai, ez olyan komoly munkát igényelt öntől, hogy ahogy mondta, érzelmileg kötődött, azonosult velük, és így vált ennyire élvezetessé, és a tudomásom szerint nagyon viszik a könyvet, és már a második kiadás is terveződik. Minden esetre nagyon-nagyon köszönöm, hogy rendelkezésemre állt, és elmondta a könyv keletkezésének a történetét, és további sok sikert kívánok. Lánk Kovács Évával Meskó Bánk beszélgetett.
Kedves hallgatóink! Ezzel végéhez értünk mai magazinunknak. Ezt az adásunkat mához két héttel ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden köztes héten szerdán, 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetőek vagyunk a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. De hallgathatnak minket podcast oldalunkon is, ennek a címe anchor.fm/60-túl. A mai magazin készítői voltak Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ágnes és Torda Judit. Nevükbe is elköszön a szerkesztő Ámen Zsóka. Viszonthallásra mához 4 hétre, augusztus 17-én.